Sziasztok, ez az After Podcast legújabb adása, én Sajó Dávid vagyok. Ahogy láthatjátok, megújult környezetben, megújult háttérrel, és megújult vendéggel is, ugyanis Gege a mostani vendégem, akit már nem elég óta szerettem volna elhívni a podcastbe, és végre lett egy jó apropó, ugyanis, hogy valamikor az adás ki fog jönni, akkor már megjelent.
Aha, aznap jelenik
meg. Aznap jelenik meg pont, a Metamatika című nagylemez, ami én már hallottam, sőt, elég sokat is hallgattam. Nagyon más lesz szerintem, mint amit eddig csináltál. Neked, amikor ezt a lemezt elkezdted összerakni, mi volt az ilyen fő motiváció? Azon kívül, hogy csinálni egy jó lemez, de mi volt az ilyen fő inspiráció ahhoz, hogy mivel lesz ez másabb, mint mondjuk korábbiak voltak?
Hát szerettem volna olyat csinálni, egyrészt amilyet eddig én nem csináltam, másrészt meg olyat, amilyet eddig még így nem nagyon hallottam, így Magyarországon. És akár még így külföldi viszonylatban is tudnám azt mondani, hogy mondjuk így zeneileg szerintem kevés összehasonlítható dolog van. Másrészt ugye az volt, hogy az előző lemezem az egy ilyen, az út, az egy ilyen bensőséges.
Old school hip-hop lemez volt, ja.
Hát ott is egy kicsit voltak benne ilyen pillanatok, amikor így, nem tudom, így a trapnek az ütemvilágát próbáltuk így crossolni ezzel a lofi hangzással, de hogy inkább témában, szóval ami rajta múlt igazán, az az, hogy ez egy nagyon bensőséges, belülről szóló dolog volt, és valahogy így ezt érzem az utóbbi projektjeimben, hogy amikor így beszélek sokat magamról, meg úgy érzem, hogy így bentről beszélek, és olyan, mint egy kicsit magamhoz is beszélnék, nem is annyira a közönséghez, akkor utána mindig jön egy ilyen igény, hogy foglalkozzak egy kicsit mással. Szóval, hogy ne annyira magamat rakjam bele a zenébe, hanem inkább egy saját látásmódot rakjak bele, és külső dolgokat ezen a látásmódon átszűrve csináljak valamit, és a Metamatika az igazából így ez az igényen lépett föl, és ebbe az irányba is megy.
Azt mondtam már neked is, de néznek is mondom, hogy általában, ha jön hozzám egy vendég, akkor azzal szoktam tölteni az előző 2-3 napot, hogy teljesen elmélyülök a teljes diszkográfiába, és tényleg a legelső lemeztől a legutolsóig végighallgatok mindent. Veled is pont ez volt, és baromi érdekes volt látni azt, hogyha valaki egymás mellé rakja mondjuk a borítót, ami az első nagy lemezet volt, ugye?
Ja.
Borítót, meg a Metamatikát, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon másféle embert kaptam. Mióta repesz? Úgy kb. Úgy pontosan?
Hát ilyen 14 éve.
És mennyi idős vagy?
Most 27 éves vagyok, és ilyen 13 éves koromban kezdett el ez úgy érdekelni, hogy akkor elkezdtem demókat fölvenni, meg ilyenek. De hát tudod, ez azért is, szóval az ember ez nyilván egy saját dolog is, meg egy identitás képzés. Az ember azért 14-15 évesen nagyon más, mint 21 évesen, és aztán 27 évesen meg más, mint 21 évesen volt szerintem. Legalábbis én, nekem ez a tapasztalatom magammal szemben.
Neked mi a saját ilyen hip-hop történetet? Gondolok itt igazából arra, hogy azért nekem a magyar hip-hopban mindig volt egy ilyen fura viszonyom, hogy aki nagyon hiteles, annak nem biztos, hogy jó a zenéje, akinek meg nagyon jó a zenéje, az nem biztos, hogy elég hiteles. Ah. És nálad meg pont azt éreztem egy picit, hogy nálad, mintha ez így kicsit egyensúlyban lenne egy picit, viszont nem tudom azt, hogy te egy ilyen lakótelepi srác vagy gettó gyerek, vagy igazából értelmiségi szülők gyerek, aki épp a hip-hopra kattant rá, szóval hogy te egy hip-hop közegben meg kultúrában hogyan csöppentél bele?
Hát én alapvetően értelmiségi szülők gyereke vagyok, én Óbudán nőttem föl, és az mondjuk így benne van, hogy nagyon sokat jártam Békásra, mert Békásmegyeren voltak haverjaim, az általános suliból jártam, ott volt sok békási, meg ott Békáson voltak fasz a kosárpályák, és akkor oda jártunk kosarazni, és tudod, így kaptam ebből az ilyen telepi vibe-ból azért így az életemben, de hogy én nekem a hip-hop zene szeretet az így nem ezen keresztül jött. Szóval én a kevesek közé tartozom, akik magyar hip-hoppal kezdtek el hip-hopot hallgatni. Én előtte külföldi hip-hopot nem nagyon hallgattam, hanem én ilyen 14 éves koromig magyar alterzenéket hallgattam főleg, meg ilyen Kispált, Quimbyt, 30Y-t, Hiperkarmát, meg akkor ilyen 14 éves koromig hallgattam ilyen érthetetlen módon punkzenekarokat, Fürgerók a lábak, meg Brigád, meg
nekem
ilyen kevésbé
megvolt.
Ismert.
Hatóságilag tilos.
Az ősz című számát hatóságilag tilosnak szerintem a mai napig
azt vágott. Én is imádom.
Itt van az ősz, basszik a világ.
Azaz, tényleg.
Nem vagyok törve, ahogyan a fák is.
Így van.
Szóval tudod, engem így a szöveg, mindig a szöveg érdekelt engem igazából. Egészen kiskoromtól, így nagyon szerettem az irodalmat, így felsőben, és akkor nagyon szerettem olvasni, és amikor így elkaptak ezek a szövegek, akkor azt éreztem, hogy hú, bazdmeg, itt valami tök, engem a zenében a mai napig amúgy az van, hogy így tudom értékelni, hogyha egy zene kurva jó, de én akkor fogok sokszor meghallgatni, vagy újrahallgatni egy számot, ha tetszik a szövege. És akkor emiatt volt az igazából, hogy ilyen 14 évesen én nekem így a kezdet volt kb. Az első, amit így meghallottam, és akkor így azt éreztem, hogy tök jó ez a Hiperkarma, meg a Kispáld, hogy ebben a számomban az meg kétszer annyi szöveg van, mint a másikban, és kétszer annyira ki van csavarva nyelvileg, meg nem tudom, és én erre nagyon ráflesseltem, és azt éreztem, hogy én is ilyeneket szeretnék írni, vagy hogy ez az, amit én is így szeretnék tudni a nyelvvel. Szóval ez nekem így a szöveg irányából.
A kezdet az tényleg ennyire meghatározó rap csapatnak számít? Most már ezt ki lehet mondani, mert az én menniem, hogy a te korosztályodban, meg a mostani még fiatalabb feltörekvő arcoknál azt érzem, hogy náluk a kezdet az ilyen bibliaszerű alapvetés. És ez azért érdeklődök ez iránt, mert nekem például a kezdet fiat valamelyik kiesett, vagy a koromnál fogva, vagy akkor éppen amikor mentek, akkor én másfél zenét hallgattam, aztán később ráhallgatva már nem tudott annyira elkapni, hogy miért annyira megkerülhetetlen a magyar underground hip-hopban a kezdet fiai?
Szerintem azért, mert olyan az a nyelvi hozzáállás, ahogy ők alkottak, az így megismételhetetlen szerintem. Szóval már mint hogy azon szinten megismételhetetlen, hogy mennyire új dolog volt, egy teljesen új paradigma volt, hogy egy kicsit ilyen áthallásosan mondjam ezt. De hogy érted, addig szerintem kevés hip-hop zene volt, legalábbis amiről én tudok, kevés olyan magyar hip-hop zene volt, főleg ami szélesebb rétegekhez eljutott volna, ami olyan szinten igényes lett volna nyelvileg, és annyira arra épült, erre a játékosságra épült volna. Hanem szerintem, ahogy én látom így utólag, sokkal inkább ezekre az amerikai sémákra, ilyen gettós flashekre, erre épült a magyar rapzene. És utána a kezdet volt szerintem, hát nem feltétlenül az első, mert ott volt ugye a Kriminál, és akkor már azért Bankosék zenéltek, meg az Időurai, ők már azért hozták ezt a vonalat, de hogy az egy kicsit valahol szerintem így ez a művészi szövegalkotás, meg az utcarep között van. És a kezdet az sokkal inkább volt művészi szövegalkotás, és közben utcarep, míg a Kriminál, vagy az Időurai az meg nekem sokkal inkább volt egy ilyen ösztönös utcarep, és csak az nyelvileg igényesebb volt, mint mondjuk a többi dolog, ami létezett mellette.
Szerinted van érezhető hatással kezdett munkásságának a mai magyar hip-hopban?
Szerintem van.
Micsoda?
Mármint, hogy én azt látom, hogy az a generáció, például a Slow Village, vagy a Mulató Aztékok, ott így, azt nem mondom, hogy a kezdet nélkül nem lennének ezek a fajta zenék, vagy hogy nem lehetnének akár ugyanilyenek, de hogy azt érzem, hogy az a nyelvezet, ami használva van ezekben a számokban, azon így lehet érezni a kezdetnek a hatását.
És akkor azt mondod,
a saját zenémen is érzem.
Igen?
Aha.
És akkor azt mondod, amikor te így kavasz voltál, átálltál a kezdetre, és akkor onnantól kezdve így a gitárokat kidobtad a kukába, és azt mondod, hogy ez az élethez.
Nem mondanám ezt így, de hát figyelj, onnantól volt, tehát igen, én gimis koromban, volt egy gimis osztálytársam, akivel így eljártunk, ő nagyon nagy graffitis volt már akkor, és akkor így eljártam vele fújni, meg így elkezdtem élni ezt az egész ilyen, így bele csorogtam így a hip-hop kultúrába, hogy Pesten, ajaja, meg nagyon sokat mozogtam így firkászokkal, meg az ő társaságával, és akkor voltak a Dürerben hip-hop bulik minden hónapban, és meg minden hónapban mentünk. Szóval ilyen 14 éves koromtól 20 éves koromig én minden hónapban fixen voltam a Dürerben hip-hop bulin, plusz ami így Budapesten volt hip-hop buli, akkoriban mondjuk még nem volt az, hogy heti 3 hip-hop buli van jobbra-balra, hanem inkább az volt, hogy havonta volt 2 vagy 3 koncert itt meg ott, arra igyekeztünk járni, meg ilyen fiatalos évvel mentünk mindig, és próbáltunk mindenhol ott lenni, meg nézni, meg tanulni belőle, meg így flasheltük. De én nekem emellett amúgy megmaradt az, hogy én a magyar alternatív zenét azt ugyanúgy követtem. Egyébként is a mai napig követem. Tehát, hogy én nekem nincs az, hogy így lezárna a fülem a hip-hopra, meg a 4/4-re, meg a bumcs.
Hát meg ezt ki lehet jelenteni egy picit, hogy a magyar alternatív gitárzenének a dalszövegi része még mindig egy kicsit komplexebb, mint mondjuk a magyar mainstream hip-hopnak.
Persze.
A nagy
része. Persze.
Szóval erre akartam kikadni, hogy azért ezt, valószínűleg ez volt az érzésem, hogy te valószínűleg ezért nem távolodtál ettől ennyire, mert én is úgy érzem, hogyha igazán jó dalszöveget szeretnék keresni ma a magyar zenében, akkor sokszor gyakrabban nyúlok még mindig egy elefánthoz, vagy egy esti kornélhoz, mint mondjuk, nem tudom, a BSV, GSV hasonló típusú csapatokhoz például.
Ja, ja, egyetértek, abszolút. Meg hát érted, az már, az, ez nagyon mainstream zene, tehát a trending az hip-hopból áll kb.
Igen, igen.
Megnézed, és talán a magyar alternatív zene az nem nagyon tud a trendingbe bekerülni, viszont tök más a működése is, érted, az fesztivál zene inkább az élőben szólal meg úgy, és közben amúgy meg nagyon jó hallgatni is. Szóval például az Elefántot, én is a Szendrőit így nagyon kedvelem régóta, meg nagyon szeretem a szövegeit. És tudod, én is, amikor hallgatok zenét, akkor félig azért is hallgatok zenét, hogy keresem ezeket az impulzusokat, hogy olyan képeket halljak, vagy olyan nyelvi megformálást halljak, amit addig nem hallottam, vagy ami érdekes, vagy ami elgondolkodtat.
Tegyen már ekkor is az kötött le, hogy a szó, a szövegképzés része a hip-hopnak, szóval, hogy majd egy csomószor azt érezem a régi cuccainál, és aztán hagyjuk a régi cuccokat, halkodod, mert nyilván nem ezért vagyunk itt, de hogy azt tűnt fel nagyon, hogy már akkor is, mint hogyha 15-ször nagyobb figyelmet fordítottál volna a szövegre, mint a zenére.
Persze. Mindig.
Igen?
Aha.
Valahogy ezt nálad egyébként, ezt éreztem más zenéknél is, hogy bazd meg, úristen, hogy látszik, hogy ez a szöveg, ezen valaki ült így heteket, hónapokat, és így minden betűje ki van számolva, viszont defurán van keverve, meg az a lábdob defurán szól, meg nem lenne valami kicsit még dolgozni.
Dehogy nem. Rengeteget kellett volna azokon dolgozni.
Igen,
szóval, hogy érted, nekem ez fullos, ez egy nagyon jó meglátás, mert ezeket meghallgatja bárki, ez ilyen. De hogy én ezeket így beválasztom, szóval, hogy érted, ez annak az útja, hogy én eljutottam oda, ahol ma tartok. És most meg már egészen más dolog, amit csinálok. Szóval érted, én ez is mindent autodidakta módon, a borítón én csináltam mindent, érted? Szóval a vendégverzéken kívül mindent én írtam meg, az összes alapot én kevertem ki, és amúgy én nem, tehát érted, azt is YouTube-ról tanultam meg, hogy így hogy kell. És meg érted, így a fülem alapján, de hogy érted, fele annyit dolgoztam a keverésen, mint amennyit kéne, és negyed annyit, mint amennyit egy szövegen dolgoztam, mert egyszerűen így az volt a lényeg, hogy hú, bazd meg, megírtam ezt a szöveget, akkor ezt most gyorsan rakjuk ide rá, és akkor így rakjuk ki, meg így nézzük meg, hogy ez így hogy tetszik, meg legyen kész. Olyan türelmetlen voltam ebből a szempontból. És hát aztán most meg már teljesen, ezért is hagytam abba a zeneírást amúgy, szóval, hogy átértékelődött bennem is az, meg szóval régen ezt egy ilyen nagyon nagy értéknek láttam, tudod, hogy valaki van egyedül, és egyedül ki tud állni, és megmutatni, hogy én ezt tudom csinálni. Viszont most meg úgy érzem, hogy például ugye, ahogy a Gerivel, a Lusta Gerivel elkezdtünk dolgozni ezen a dolgon, hogy sokkal jobb, ha mindenki azt csinálja, ami az őért, és abból viszont egy olyan produkció lesz, amit meg senki nem fog megkérdőjelezni, és semmilyen szempontból nem lehet megtámadni, vagy hogy így persze. Érted, be tudok full válszélességgel állni mögé, hogy a borító mögé, vagy akár a dokumentum mögé, amit érted, szintén én kevertem, nem tudok, mert én is hallom, hogy szarul szól, érted, vannak olyan számok, amik olyan kásák, hogy nekem is fáj meghallgatni, meg kínos.
Amúgy az a dolog, hogy ha nem is azt mondanám, hogy jó számok, de hogy jó pillanatok, vagy momentumok, ezeken bőven vannak a dokumentumon, mert pláne például az a manak kelet, ugye?
Aha.
Ami én nekem az első szám, amikor így először így észrevettem, hogy te zenét csinálsz, de hogy visszatérve arra, hogy ki mihez ért, az igaz az, hogy te magyar tanárnak készültél?
Nekem van egy diplomám, egy magyar tanári diplomám.
És hogy nem mentél magyar tanárnak?
Mondhatom, hogy nem.
Azzal nem tudsz flexelni pénzzel?
Nem. Azért már nem tudok megélni belőle, érted? Mármint, hogy az van, hogy egy magyar tanár keres 136 ezer forintot nettó, abból, aki mondjuk Budapesten él albérletben, az tudja, hogy mire elég 136 ezer forint. És érted, az van, hogy én már szerettem volna elköltözni otthonról, eléggé, nem azért, mert nem, nagyon imádom anyukámékat, de hogy nem, ne, úgy éreztem, hogy 24 évesen itt van az ideje, elvégeztem a sulit, addig otthon éltem, és úgy éreztem, hogy itt van az ideje tovább lépni a saját életemben, de azt éreztem, hogy ezt meg abból a pénzből egyszerűen nem tudom megtenni. És emiatt inkább, nekem ugyanúgy vonzó volt a szövegírás, tehát hogy az tök vonzó volt, hogy addigra én tudtam, hogy én, nekem a zene, meg így a rap a legfontosabb dolog az életemben, és ez egy tök izgalmas dolog volt mellette, hogy akkor foglalkozhatok valami olyannal, amiben így kicsit azokat a skilleket, amiket ebben kifejlesztettem, tudom használni, de egy másik fajta működés kell hozzá, meg máshogy kell működni az agyamnak, hogy ott ezt jól tudjam hasznosítani. Viszont, bocs, hogy ez, már megbeszéltük a zenét, hogy...
Nem baj, igen, ezzel öltünk, hogy tuti egymás szóval fogunk non-stop vágni, szóval most én próbálom visszafogni magam, szóval nyugodtan.
De hogy ennyi, hogy amúgy közben hiányzik nekem a tanítás. Tehát, hogy az van, hogy én amikor gyakorlatom voltam, én imádtam tanítani, van olyan barátom a mai napig, akit úgy ismertem meg, hogy tanítottam őt gimiben, ő vitt minket csomó ideig koncertre, vidékre, szóval én szerettem nagyon csinálni, meg szerettem a gyerekeket, és nem mondnám, hogy soha nem fogok tanítani, csak tényleg az a baj, hogy így financiálisan egyszerűen nem kifizetődő dolog, és ha érted, lenne egy lakásom, mert anyáméknak lett volna rá pénz, hogy vegyenek nekem egy lakást, akkor lehet, hogy tanítanék, mert akkor azt talán fent tudnám tartani belőle, de így meg egyszerűen fontosabb volt az, hogy önállósodni tudjak, és olyan munkám legyen, ami mellett még a zenével is tudok foglalkozni.
Ha azt mondanál valaki, hogy most ugyanannyit tudsz keresni a tanítással, mint amennyit reklámszövegírással, akkor váltanál?
Nagyon nehéz kérdés ez. Azért nehéz amúgy ez, mert most, ahol dolgozom, ott nagyon jól érzem magam. Szóval, hogy jó fejek a kollégáim, szeretem a projekteket, amiken dolgozom, és emiatt nincs bennem az, hogy váltanék. Viszont összességében amúgy van egy olyan érzésem, hogy hiányzik nekem az, hogy tanítsak. Tehát, hogy most nem hiszem, hogy ezt mondanám, de hogyha 4 hónap múlva oda jönne valaki és megkérdezné, és mondjuk itt már nem érezném annyira jól magam, ami nem tudom, hogy így lesz-e, vagy nem lesz így, mert ezt nem látom előre, nem látom most okát, hogy így lenne, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy váltanék, és szívesen visszamennék amúgy.
A magyar irodalom oktatásról egyébként mi a véleményed? Mert azért kultúremberként, sőt kultúrtrógerként, hoppá,
így van.
Szóval, hogy kultúremberként mennyire látod problémásnak a magyar irodalomoktatást?
Nagyon. De mert? Mármint amúgy nyilván a tanároktól is függ, érted? Hát egyrészt az, hogy vannak ezek a korlátozások, csak így tudom mondani, hogy korlátozások, érted? Szóval ami elő van írva a kerettantervben dolgok, szóval az utóbbi években olyan dolgokat vettek bele a kerettantervbe, amik szerintem egy mai gyerek számára fogyaszthatatlanok, érted? Mert vagy elfogyaszthatók, ha kurva jó a tanár. Szóval, hogyha a tanár az fel tudja úgy dolgozni a gyerekekkel, akkor az rendben van. Itt mélyebb, mármint, hogy a probléma az mélyebben is van, mert érted, az, hogy beszéltünk az előbb arról, hogy mondjuk nem túl jó, nem túl megtérülő dolog tanárnak menni, ebből nyilván az következik, hogy az éles emberek inkább más munkát fognak keresni, mint hogy tanítsanak, és a kevésbé éles emberek fognak tanítani, ami viszont azt jelenti, hogy nem lesznek olyan jó tanárok.
Nem lesznek motiváltak.
Kivétele... Igen, igen. Nyilvánvalóan vannak, de hát érted, én amikor tanítottam gimnáziumban, gyakorlaton, akkor azt láttam, hogy rengeteg tanár van például, akik ilyen hobbi tanárok, mert hogy a férjük vagy a feleségük nekik van egy fasz a munkája, és azért, hogy ő neki ne kelljen otthon ülnie, hanem így csináljon valamit, elmegy tanítani. Csak érted, ez meg nem egy olyan motiváció szerintem, amivel nyilván köztük is vannak jobbak, meg kevésbé jók, de ez szerintem alapvetően nem egy olyan motiváció, amivel szerintem jól lehet tanítani, vagy motiváltan, inspirálóan lehet átadni valamit. Szóval én elég komoly problémákat látok ebben. Nekem volt szerencsém nagyon jó tanárral is dolgozni együtt, meg nagyon jó tanár alatt dolgozni, meg kevésbé jó tanár alatt is dolgozni, de nem látom túl fényesnek az irodalomoktatás helyzetét. Szóval szerintem az, ami igazából a célja lehetne, az, hogy érzékenyítsen az, hogy az irodalmon keresztül így el tudjon mondani valamit a gyerekeknek a világról, meg önmagukról, ezt szerintem egyáltalán nem tudja betölteni, és azt is érzem egy kicsit, hogy lehet, hogy ez most ilyen ballibb narratíva, de hogy nem feltétlenül Herczeg Ferenc, meg Berzsenyi Dániel összes lesz az, ami segít a gyerekeknek önmagukat megérteni.
Ha nem, szerinted mi segítene?
Hát szerintem a kortárs az például sokat segítene. Závoda nyilván válogatottan.
Závoda Péter versek?
Nem tudom, abban nem vagyok biztos, kicsit túl megfoghatatlan szerintem, de például a Varró Danit őt például nagyon szívesen hoz, mert hogy az a Varró Dani szerintem egy nagyon fogyasztható, nem csak gyerekek számára, tehát kisgyerekek számára, hanem fiatal felnőttek számára is szerintem egy nagyon fogyasztható, közben nyelvileg nagyon bravúros dolog. A Tóth Krisztinának is sok verse van szerintem, amit lehetne olvasni. Tehát, hogy nyilván kell egy szelekció, ebből kell csinálni egy kánont, ebből, amit be lehet ültetni az oktatásba, és azon keresztül lehet szerintem többet mondani a gyerekeknek a mai világról, meg talán a önmagukról, mint Berzsenyi Dánielen. És amúgy én imádom Berzsenyi Dánielt, szóval egy félreértés ne essék, csak kell hozzá, ha az ember alapvetően nem érdeklődik ez iránt, akkor nem fogja a mirtuszok, nem fogják érdekelni, mert érted, távol van tőle egyszerűen teljesen.
Itt téged, mint a magyar nyelv rajongójaként, ezt ki lehet jelenteni akkor. Te, mint a magyar nyelv rajongója, hogy mennyire ráz meg az a az a jelenség például, hogy a mostani ilyen új YouTube trendingbe is gyakran bekerülő magyar rappereknél, például a Hunglis nagyon megy, sőt, benne vagyok szerintem te is egy csomó ilyen hip-hopos Facebook csoportban, ahol azt látom, hogy a 14-16 évesek, azok nem azt mondják, hogy hú, ez a sejsz be fog futni, hanem nem sokára blow-up-ol. Érted, mire gondolok? És összegondolkodom azon, hogy vajon csak egy öreg boomer vagyok, és én is pont így beszéltem 16 évesen, csak nem vettem észre, vagy azért tényleg érzékelhető egy ilyen nagyon fura trend, hogy a annyira angol száz a popkultúra, amit fogyasztunk Magyarországon, hogy egyszerűen az már beleszól a nyelviségünkbe is. Én is osztal érzem újságíróként, hogy úgy fogalmazok egy csomószor, hogy lehet, hogy igazából már angol mondatrendszerben gondolkodom, csak magyar szavakkal. Te ezt nem érzékeled?
De érzékelem. De az az igazság, hogy nem lehet szerintem ez ellen menni, és nem is érdemes szerintem ez ellen menni, hanem meg kell tanulni ezzel élni. Tehát, hogy meg kell tanulni használni, meg kell tanulni azt, hogy hogyan mondjuk ezeknek a gyerekeknek akár, hogy ne tolják ezt túl, vagy hogy lássák egy másik oldalát is a nyelvnek, ami nem ez. De hogy szerintem ezzel amúgy alapvetően nincsen probléma a nyelv, az szerintem folyamatosan változik, folyamatosan kerülnek bele új szavak, meg esnek ki belőle olyanok, amit már nem használunk. Én nem hiszem, hogy afelé tendálnánk, hogy 100 év múlva nem lesz magyar nyelv, hanem angolul fogunk beszélni szinte teljesen.
Én inkább csak a választékosság hiányát érzem, az, hogy azért a magyar nyelvnek a szinonimái, szóval hogy lényeg az, hogy pont az izgi a magyar nyelvben, hogy rengeteg baromi jó vicces szinonimánk van, és hogy tényleg ugyanarra az egy szóra van akár 6-8 másik kifejezésünk, és inkább azt érzem egy picit például a hip-hopban, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy lemegyek a streetre, hogyha úgy van a rím az előző sorba, mint azt mondani, hogy oké, akkor most kéne az utcára egy másik magyar szó. Tehát mire gondolok, hogy én inkább ezt érzem egy csomószor, hogy a gondolkodás, mintha az lustult volna be annyira, hogy figyelj, igazából egy csúnyán hangzó angolos szóval is el tudom mondani, úgyhogy egyébként megértsék, mert egyébként megért, az, hogy nem sokára blow-up-ol, ja, az persze. 20 év alatt mindenki érti.
Sőt, persze. Szerintem ez tök oké amúgy. Mármint, hogy én ezt nem a választékosság hiányának és nem is egyszerűsödésnek gondolom, hanem azt gondolom, hogy ez egy regiszter, amit használnak. De hogy mellette amúgy már ezt használja mondjuk ez a közeg, meg lehet, hogy a fiatalok használják ezt, de én nem érzem azt, hogy emellett így elveszne, vagy hogy ez így maga alá nyomná a másik dolgot, hanem az van, hogy mi szembe találkozunk ezzel, és mivel ez egy új dolog, ezért sokkal feltűnőbb, mint amikor valaki nem így beszél, vagy nem így ír, és sokkal, mert ez egy új jelenség, érted? Ez sokkal jobban kiugrik, de közben szerintem itt van mellette a másik is. Tehát, hogy én így aggódni nem aggódom emiatt. Az egy másik dolog, hogy én mondjuk annyira az ilyen hunglis szövegeket nem szeretem, mert hogy ilyen nagyon sokszor ilyen póznak érzem ezt, ha a zenében hallom. Az, hogy valaki így ír, vagy így beszél, az annyira nem zavar, de hogy sokszor, amikor zenében hallom, akkor egy ilyen póznak hallom, vagy azt egy ilyen menőzésnek hallom. Csak hogy ne azt használjam, hogy flexelésért, tehát hogy így lefordítsam akkor.
Ez így van. De például a flexelés nekem már így bele, az már köznyelvi egy kicsit már, nem?
Persze.
Azért mondom.
Hát van lassan a blow-up-ol is köznyelvi.
Egyébként igen. Visszatérve kicsit a dokumentum időszakhoz, hogy ahogy azt a lemezt hallgattam, ott éreztem, előtte volt egy mixtape-et 16-ban, ugye? Ott is még éreztem még ezt a vonat, de a dokumentumnál pláne például azon van az állati, vagy állatos?
Állati.
Ahol csak ilyen állatos szójátékokkal nyomol, hogy neked egy csomó olyan számod van, ahol a szójátékra való hajlam az, hogy te kitalálsz a fejedbe egy koncepciót, hogy na, én most csinálok egy dalt, ahol csak állatokkal fog foglalkozni. Emberepek láttán lehúgyódik a sasszám. Farkas, farkasnak embere azt szem. Itt a konditerem, bepít a kövén, kopog a bikapat, a sok macska bekapka a legyet, annyi a cica baba. Csinálok egy dalt, ahol csak ugyanannak a dolgnak a két végpontját fogom feldolgozni.
Vagy a mértan is, érted?
Vagy a mértan is, igen.
Bámulok, baba, a tested egy spirál, az idomok a tekeret, hát nem is kevés. Én belövögetem rajtad az arányokat, fú, de kerek, aránylövés.
Szóval, vagy például a negatív most az új lemezen.
Te vágod a két dudás dumát? Na amúgy nekem két sárdám van. Freddy Krüger is fél el aludni, mert én jövök elő az álmában.
Szóval, hogy ez teljesen tudatos nálad? Hogy te így hajlandó vagy azért cserébe, hogy ez a szám nem lesz sláger, mert ezek a számok nem tudnak slágerek lenni, mert túl komplexek ahhoz. Ezt beáldozod azért, hogy te viszont, mint író ember, így szórakozhass. Mert én azt érzem, hogy csomószor a számaidnál, például az állatinál, hogy szerintem baromira élvezted azt megírni.
Persze. Én a negatívat is baromira élveztem megírni. Szóval érted, én nekem nincsenek ilyen industry gólok a fejemben. Mármint, hogy érted, én nekem nincs az a fejemben, hogy én hú, a zenéből akarok megélni. Hanem én azért szeretném csinálni a zenét, hogy minél jobb zenét csináljak, mert szeretek jó zenét csinálni, meg szeretek egyre jobban írni, szeretek foglalkozni vele minél többet, hogy egyre jobb legyek. És ahogy egyre jobb leszek, szerintem én az, így, ha visszagondolok a saját karrieremre, akkor én szerintem így fölfelé megyek még mindig, tehát nekem nem volt egy nagy ilyen blow-upom. Mostanra jutottam el oda egyáltalán, hogy így elkezdjen egyáltalán az, nem mostanra, amúgy ezt nem mondanám, mert a Csapdánál azért már az így nagyon érdekelt, hogy ez egy olyan, egy ilyen élvezhetően összerakott dolog legyen, de hogy addig meg ez nem érdekelt igazán, akkor elkezdett ez érdekelni, de akkor is azért kezdett el érdekelni, mert szerettem volna, hogyha minél profibb az egész. És már nem volt elég az, hogy hú, én így leírtam, és kurvára élveztem, amíg leírtam, meg amíg agyaltam rajta, de a mai napig, hogyha én elkezdeném azt érezni, hogy én már nem élvezem azt, hogy írok, vagy nem, nekem ez nem egy játék, nincs benne az, hogy akár így fogalomkörökkel, ahogy te mondtad az előbb, így játszanék, akkor én szerintem nem akarnék zenélni.
Jó, hogy a Csapdát felhoztad, mert meg előtte pont a pozzörködésről beszéltünk. A Csapda, és emlékszem, hogy az volt az első olyan lemezed, ami tényleg be is talált nálam. Egyrészt azért, mert szerintem tök jó számok is vannak rajta, de egyértelműen nekem egy ilyen pici paródia feelingem volt a lemezni, hogy kicsit úgy tűnt, hogy mikor az, hogy kijött, akkor először is rákerestem arra, hogy oké, ez a Gregor most már így megvan névről, milyen zeneket csinált eddig, így hallgatom, jó, hát ez a Dirty Dyke-os vonal, meg Old School, meg Boom Bap, meg ilyesmi, jó, akkor ez csinált egy ilyen paródia lemezt. Emlékszem, hogy kicsiben jött ki talán először arról, ami ugye a Lil Pump-nak, a Gucci Gang-nek egy ilyen jó magyaros átirata. Kicsiben. Ez benned, ez egy ilyen ez volt az összes új hullámos arcnak, aki most ráült erre a vonalra, vagy inkább csak nem mertél úgy őszintén még ebbe az új hullámba úgy beleállni, hogy őszintén ráülni erre a vonalra, hanem inkább úgy, hogy csinálod is, de közben nem is, mert poént csinálsz belőle.
De most ezt a két lehetőséget adod nekem, Dávid, szóval, hogy te ilyen polarizált, magyar közéletbe gondolkozol, ugye? Nem az MKKP-re fogsz szavazni.
Nem beszéltek. Adom neked két opciót, ha tudsz egy harmadikat, akkor azt mondd.
Egyik se. Szóval, hogy ja, de hogy hát nem, én nem fakkoltam be senkinek ezzel, szóval, hogy én nem gondolom azt a trapről, hogy szar lenne, nem gondolom a magyar trapről se, hogy szar lenne, nem gondolom az amerikai trapről se, hogy szar lenne, meg alapból, hogyha azt mondjuk, hogy trap, az kb. Egy olyan halmaz, amiben hogy kurva sok minden beledobálható, érted? Ez olyan, mint hogy a rap zenébe is kurva sok minden beledobálható, aztán abból van, ami jó, van, ami nem jó. Ez nem erről szólt, hanem sokkal inkább arról szólt, hogy voltak ezek a nagyon trendi dalok, mint például a Gucci Gang, meg egy jó pár dal akkoriban, amire így reflektálok is a lemezen, amik olyan dolgokat tesznek így piedesztárra, amiket szerintem Magyarországról nem lehet megélni. Tehát, hogy így, vagy hogy így, ha így körbenézel a saját léthelyzetedben, akkor így nem érted, hogy nem találsz ilyen referenciapontokat a valóságodban. Ez, de hogy érted, ez, én nem azt gondolom, hogy ez az volt, hogy én nem tudtam beleállni abba, hogy én trap zenét akarok csinálni, mert nem akartam trap zenét csinálni. Szóval érted, utána nem is csináltam trap zenét, én nem kondicionálni akartam a saját hallgatóimat azzal, hogy a lírikus rapből most csinálok egy ilyen trappet, ami lírikus, és aztán meg majd trap előadó leszek, és akkor geci híres leszek, hanem az volt, hogy
én
volt,
hittem, ezt fogod
volt
csinálni.
Egy folyamat.
Én ezt
oké,
hittem.
Hát kösz, hogy ilyennek. Mondjuk nem is nagyon ismertél nem akkor még engem, Dávid, de hogy érted, sokan ezt hitték szerintem, és sokan kaptam is ezt vissza, érted? Hogy jaj, majd megint elmész ebbe az irányba, vagy akkor most elmész ebbe az irányba, és eladtad magad, és faszon, és akkor most is írják már ezt amúgy, hogy letértél az útról, meg mit tudom én, és én az utat se azért csináltam meg, mert hogy azt éreztem, hogy hú, én itt most elvesztek hallgatókat azért, mert hogy trappet csináltam. Inkább az, mármint, hogy szerintem az út az egyszerűen kevesebb embert érdekelt, mert zeneileg egy kevésbé trendi dolog.
Szerinted az igazság, hogy nálad egy csomószor felmerül az bennem, és ez nevet bántásnak, hogy szerinted Magyarországon van elég szellemi kapacitás ahhoz, hogy a te szövegeidet úgy igazán nagyobb tömegekbe tudják értékelni? Mert őszinte leszek, az van, hogy én nem tudom, hogy van-e már egyáltalán piaca a Magyarországon olyan hip-hopnak, aminek ennyire komplexek a szövegei. Ezt őszintén, én nem tudom. Nem biztos.
Hát van. Mármint, hogy valamekkora piaca van. Az úttal csináltunk egy sellout Mika Tivadart, ami érted nem egy sellout park,
persze,
meg nem is egy sellout akvárium, de hogy érted, szerintem van közönség.
Nincs benned egy ilyen, hogy basszus, ha egy kicsit egyszerűbb lennék, akkor tudti sokkal több ember menne a koncerten, mert több ember a view a YouTube alatt, vagy?
Azért nincs, mert nem érdekel.
Nem érdekel.
Mármint, hogy érted, hogy azért is érzem azt, hogy most el tudtam jutni odáig, hogy egyre több ember hallgat, mert ez soha nem érdekelt, és inkább szeretném én arra formálni az embereket, amilyen én vagyok, vagy amit én szeretnék csinálni, és inkább azt szeretném, hogy ezt találja meg az, akinek ezt meg kell találnia, és aki ezt szeretni tudja, mint az, hogy én így leadok mindent magamról, és akkor gyertek, és mindenki szeressen, és mit tudom én. De hogy például érted, pont a matematikán ott van amúgy ezzel egy csomó játék, hogy ott is van egy ilyen pozíció, amiből beszélek, ami szerintem így az, hogy ilyen hiperbolában van minden leírva benne, szóval ilyen nagyon szélsőségesek benne a dolgok, és nem emiatt egy kicsit kevésbé bonyolultak például, mint az út. Tehát, hogy szerintem könnyebben megérti, könnyebben megérti, viszont közben meg aki mondjuk ismeri a munkásságomat, az tudja azt, hogy azokat nem biztos, hogy úgy kell érteni, vagy nem biztos, hogy komolyan kell venni, vagy el vannak rejtve benne olyan jelek, amik ezt így átértékelik. Tehát, zeneileg is az egész olyan, hogy egy kicsit így próbálja nyitni ezt az ollót, de hogy én azt az ollót soha nem akarom akkorára nyitni, hogy azt érezzem, hogy én nekem valami egyszerűbb dolgot kellett csinálnom, és ezt csak azért csináltam, hogy bejöjjenek a koncertemre, és legyen egy zenekar mögöttem, és fellépessek a parkban, és mit tudom én, kezet foghassak a Dead Money-val, vagy nem tudom, érted, most értékítéletek nélkül. Ja. Hanem inkább én nekem mindig is a művészet volt a fontos a zenében.
Téged nem is keresnek így nagyon ebből a mainstream vonalból közreműködésekre?
Nem igazán.
Szerintem miért lehet ez?
Hát azért, amit mondasz, hogy az a, nem tudom, a szellemi tőke, és az, ahogy én ahhoz a szellemi tőkéhez tudok azonosulni, vagy hogy én át tudom alakítani a saját zenémet, nincs olyan tapasztalatuk szerintem, hogy ezt meg tudnám úgy csinálni, hogy működjön. Másrészt meg érted, azért is, mert nincsenek olyan lejátszásaim, hogy ez érdekeljen embereket. Tehát, hogy érted, hogy így látom azt, hogy ezért a mainstreamből lenyúlni az underground felé elsősorban akkor szeretnek az előadók, hogyha az undergroundban van valaki olyan,
aki éppen
blow up-ol. Aha, igen, meg hogy a célközönsége az mondjuk nem annak a célközönsége, aki lenyúl érte, és akkor egy kicsit lehet őt így használni idézőjelben arra, hogy az ő célközönségét így be lehet húzalozni.
Te mennyire vagy ilyen felbaszódós típus?
Mire gondolsz?
Mennyire tudod ilyen teljesen indokatlan dolgokon felhúzni magad? Úgyhogy csak így magadban egy kicsit puffogsz, vagy ilyesmi.
Ritkán. Nem, akkor, én elég nyugodt vagyok.
Aha. Szóval akkor itt, hogy tegyük fel, elég kerül mondjuk egy YouTube trending, és megnézed azt, hogy mondjuk a mostani...
Nagyon jól szórakozok a YouTube trending.
Na ezt akarok kérdezni, hogy na, például téged nem idegesít az, hogy most már a hip-hop eljutott arra a szintre, hogy a legegyszerűbb kecskerím mezés lett a standard gyakorlatilag? Az, hogy ez az Amerikából átjött, mondjunk márkákat, meg jó hangzó szavakat egymás után, és akkor megvan egy refrén. Ezt téged, mint a magyar irodalom iránt elkötelezett hip-hop előadót nem zavar?
Nem.
Ha nem röhögsz rajta?
Hát figyelj, inkább röhögök rajta, meg inkább azt mondom, hogy ez a társadalom. Tehát, hogy érted, az van a YouTube trendingben, amit az emberek meghallgatnak. És hogyha érted, én meg akarom hallgattatni mindenkivel, aki a Mokambó Genget meghallgatta a negatívot, akkor az emberek nem fogják megérteni. Igen. Tehát, hogy érted, nem, ez nem egy lenézés, érted, hanem egyszerűen az, hogy mindenki arra a szellemi tőkére alap, azért, aki popzenét akar csinálni, az tudja, hogy ezt kell csinálnia, és akkor ezt fogja csinálni. És amúgy működik, érted? Tehát, hogy... Az egy másik kérdés, hogy nyilván azt nem állítom, hogy az előadóknak nincsen felelőssége abban, hogy ők edukálják-e a népet, vagy megetetik velük a szart, de közben érted, ez az embereken múlik.
Azt jól érzékelem egyébként, hogy van egy generációváltás a magyar hip-hopban?
Aha, abszolút. Van egy generációs szakadék, szerintem a magyar hip-hopban.
Nagyon jó, két szuper téma, amit itt elmondom. De igen, mert hogy én, amikor gimis voltam, gimi elsőben hallgattam nagyon sok underground hip-hopot, ilyen fürkésző elemek, meg Rhyme Project, meg full ilyen korai hősök, stb. Sőt, még amikor még a funk nem volt jobb oldali szélső, és jobb oldali, hogy ilyesmi. Szóval, volt akkor egy ilyen...
Én is bevallom, hogy én is hallgattam egy-két fankatari számot
13
éves.
Igen, a korai fankatarik azok így egy... Volt szövege, az ki volt találva, az nem volt ciki, érted? Ja, most más kérdés, hogy ma már az. De hogy igen, de ezt én mondom, nem a gege, szóval, hogyha belém akarsz kötni fank, akkor belém.
De úgy belém is köthetsz, Feri, szívesen. Egyszer leülnék veled beszélgetni.
Hogy, és ez a közeg, ebből a közegből azt vettem észre, hogy két dolog történt, valakiből Punani lett meg hősök lett, valakiből pedig vagy ilyen megkeseredett Ugi Arsz lett, aki hát nem tudom, érted, hogy megkeseredett Ugi Arsz lett, vagy egyszerűen abba hagyta. És most meg azt látom egy picit, hogy miközben ez a treppes vonal, ez hozott egy szakadékot, egy korosztály, egy másik korosztály között, de hozott egy műfaji szakadékot is, ami azt mondja, hogy az új hullámos magyar rappelőadók, vagy rapperek, azok nem tisztelik a hip-hop műfajt, és teljesen szembe mennek azzal, amit képvisel. Te, aki...
Mondjuk érted, ez a Lil Pump is ezt csinálta, szóval hogy az ugyanaz a narratíva, igen, szerintem.
De te így is gondolod, hogy szerinted ő egyébként a hip-hop kultúrát elárulja, mondjuk egy Lil Pump?
Nem. Nem gondolom, így azt gondolom, hogy az... Ebből a szempontból punk, mármint, aha, hogy az attitűd van benne, érted? Hogy én most ezt csinálom, és mindenki, aki nem ezt csinálja, az kapja be a faszat, te meg főleg, mert te meg öreg is vagy, szóval, hogy érted? Hogy te meg már megcsináltad azt, én meg ezt csinálom, úgyhogy kap be. Szóval, hogy érted, inkább ezt az attitűdöt érzem benne, ez nem egy átgondolt, aha, dolog szerintem, hanem inkább ez egy ilyen fiatalos bemutatás.
Lehet, hogy az játszik közre ebbe a New Head Old Head parába, hogy azok a rapperek, akik mondjuk a 2000-es években kezdték, és nekik tényleg nem volt internet, nekik az volt, hogy kazetta, és akkor majd talán játssza a rádió, vagy nem. Kurva nem volt meg az, mint mondjuk egy mostani fiatalnak, hogy te is már FL stúdióztál fiatalon. Nekik még valószínűleg még lehet, hogy vasazni kellett, meg ilyesmi, ami drágább, nehezebb, nem volt még internet.
Persze, sokkal több effort. Szóval, hogy aki ott zenész maradt, abból a generációból, hogy sokkal több effortot kellett belerakni abba, hogy ő tudjon minőségi dolgot csinálni, mint amennyit ma kell. Ez megkérdőjelezhetetlen, szerintem. Én nem tudom, szerintem ebben a legérdekesebb az, hogy szerintem akik elkezdtek fiatalok trapzenét csinálni, nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt mondjuk, ő nekik, annak egyáltalán nem gyökere a magyar rap. Tehát a magyar underground rap az egyáltalán nem gyökere ennek a zenének, hanem ők már szerintem fiatal korukban is inkább trappet hallgattak, és az annak történik egy ilyen lefordítása. És azért szerintem alapvetően ez a különbség a trap meg a rap, vagy a trap meg a hip-hop között így van. Van olyan helyzet, amiben ez előjön, azért mert máshogy hallgatunk zenét. Szóval én például, nekem pont volt a Frakkal a múltkor egy ilyenem, hogy a Nasimovról beszéltünk, és én mondtam, hogy nekem nem igazán tetszik a Nasimovnak a cucca. Nem az van, hogy szarnak tartom, hanem nagyon nem az én stílusom. Én nem szeretem
az a 6-számos
fajta zenét. Ah, ja, ja, ja.
Azt mondom, nem volt az, szerintem.
Én sem azt mondom, hogy rossz, hanem nem az én fülemnek való. Szóval érted, én nem ilyen zenét hallgatok zenét, de nem mondom azt, hogy szar, mert amúgy kurva jó a sound design, profin van kivitelezve, egyszerűen nem az én ízlésem. És Jorgi megmondta, hogy ő azt tök sokat hallgatta, és akkor így kérdeztem, hogy miért hallgatta sokat, meg hogy így mi tetszik benne neki, és mondta, hogy azért, mert így elviszi. És hogy érted, ez, hogy ilyen szinten, lehet, hogy az is lehet, hogy csak simán az ízlésünk más, és ez nem azon múlik, hogy ki mennyi idős, mert lehet, hogy a Gulyás mondjuk ugyanúgy szereti ezt, mert nem beszélgettem erről, de az is lehet, hogy egyszerűen mivel én egy olyan, azon a zenén szocializálódtam, amiben ez egy nagyon fontos dolog volt, meg én alapvetően egy olyan ember vagyok, hogy a szövegre figyelek, meg nekem az fontos, azt rakom így előre, amikor zenét hallgatok, főleg a magamban hallgatok zenét. A Jorginak meg egyszerűen nem ilyen, meg neki nem ez a fontos, ezért van köztünk egy ilyen különbség, de hogy az meg, hogy amúgy ezen összekülönbözzünk, vagy hogy emiatt ellentét legyen köztünk, az amúgy nincs egyáltalán.
Készem arra, hogy az út előtt rákérdeztem, hogy beszéltünk csetelni, és mondtam, hogy na, mikor jön már az új lemez, és mondtad azt, hogy jön, de nem biztos, hogy tetszeni fog, mert olszkó, ami ilyesmit értenek, mert izével régi iskola lesz, és akkor így mondtam, hogy jó van, de hogy így a csapdánál én éreztem azt, hogy nekem tetszett az, hogy olyan hangszerelése dolgoztál, ami kicsit eltonikusabb. Nem mintázott, hanem midizett inkább. És ennél a lemeznél itt megkaptam egy picit, amire vágytam. Más kérdés nyilván az, hogy itt is azt érzem egy picit, hogy mintha te nem lennél hajlandó olyan beatre rappelni, amit megtalálsz YouTube-on egy XY type beatként is. Szóval, hogy azt érzem, nagyon ez a lemezem,
Meg a Lustageri nem hajlandó ilyet csinálni.
Na, ezt akartam kérdezni, hogy ez a lemez...
De én sem vagyok hajlandó ilyenre rappelni.
Jó, na ezt hiszem. Akartam mondani, hogy itt egy kicsit mesélsz nekem arról, hogy a zeneisége az albumnak, mert szövegében én nem látok most akkora nagy koherenciát minden számnál, viszont a hangzásban, meg a dalokban meg nagyon.
Aha.
Hogy ez a brit vonal, brit basszuszene, brit történelmi zene, ami nagyon megjön, nagyon sok helyen, és hogy igen, basszusos, de nem ez a 808-as színek, stb., hanem tényleg ez
van
a...
Van benne az is azért.
Van, csak ez van, hogy nem az...
Nem az dominálja.
Nem az dominálja, hogy, mint hogyha inkább... Sőt, a fura az, hogy ilyen nagyon szokatlan dobképetek vannak, nem is tudom, melyik volt az a szám, amit pont hallgattam, miért jöttél, de hogy nagyon más, mint amit most egy rappertől várnál lemezként. Te is így érzed?
Igen, de hogy ezt igyekeztünk. Tehát, hogy... Az volt, hogy zeneileg szerettünk volna valami olyat csinálni, amit így, aminek így nincsen nagyon párja. És hogy ez meg amúgy elsősorban a Gerinek köszönhető azért, mert mint hogy jobb lenne, ha ő beszélne ezekről az influencerekről, mondjuk ő amúgy nem nagyon szeret interjúzni, meg így nem szerepelni se annyira szeret, de hogy én nekem az ilyen kurva nagy szerencsém, hogy ő nem is az, hogy rátaláltam, hanem hogy így egymásra találtunk. Mert hogy azt érzem, hogy ő amúgy, azt már talán így említettem, hogy ő neki volt, vagy azt lehet, hogy csak neked mondtam, mielőtt elkezdtünk volna fölvenni, hogy neki jelentek meg lemezei amúgy, produceri lemezei Lust néven. A Geri fejében is van, amit szerintem az az érdekes, ott ér össze a dolog, hogy én nekem a rappel kapcsolatban is volt egy ilyen massza a fejemben, hogy szeretnék minél több mindenre rappelni. Gerics, meg nem szól, hogy az van, hogy pont ezen gondolkoztam, hogy az elmúlt napokban, hogy meg így beszélgettünk erről a Gulyással, hogy a rap kb. Az egyetlen olyan műfaj, sőt nem is, pont ezért nem is mondanám azt, hogy műfaj, hanem a rap az egy formanyelv, amit bármibe bele tudsz rakni. Szóval bele tudod rakni egy punk zenébe, de az Emergency House alatt ugyanúgy érted, megy az MC Daki. És hogy ez amúgy szerintem kurva érdekes a rapben, és engem most, hogy csináltam egy ilyen viszonylag egységes lemezt, nem az út, ami zeneileg egységes dolog volt, elkezdett az érdekelni, hogy hú, így minél több dolgot rakjunk bele, meg minél többféle zene, és ebből a szempontból a Gerivel nagyon jól egymásra találtunk, mert ő meg egy olyan ember, aki rengetegféle zenét hallgat, nagyon sok mindenből inspirálódik, és magától is nagyon sokféle zenét csinál. És emiatt így nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, meg együtt tudott mozogni az agyunk ebben a dologban, és ő... Nagyon jó ötleteket tudott adni, de nagyon jó, hogyha én kértem valamit, hogy mit szeretnék, azt nagyon jól meg tudta valósítani, úgy, hogy közben annyit rakott bele magából, hogy mindketten szerintem kb. Így a 100%-unkat azt így mondhatom, hogy kihozzuk ezen a lemezen.
Nem féltél, hogy túl sok lesz a közreműködő?
Nem.
Én elmondom, miért ijedtem meg elsőre, amikor láttam. Egyrésztről láttam azt, hogy jó, hát igazából Usual Suspects a közreműködői lista, jó, Gulyás kétszer is, jó.
Mondjuk azért a Szendrői Csavira nem hiszem, hogy gondoltál volna, hogy ő rajta lesz.
Hol van a Szendrői Csavi rajta?
Snobot, ő kezdi. Snob című számot a Szendrői Csavi kezdi.
Az ő hangja? Ő a Pók?
Aha.
Egy rappernek az mindig is érdekelt, hogy működik a közreműködőknek az összegerevézése, mert oké, nyilván egy borítón, vagy egy dokumentumnál gondolom úgy szokott lenni, hogy figyelj, ki van épp itt a szomszédban, aki ráér, és van egy jó verzéje, de ilyen lemezni azért ezt hozzá kell tenni, hogy ez a Universalnál jön ki, ez van egy komoly promóciós munka, úgy is szól, olyan a vizualitása és a klippeknek, szóval látod, ez nekem a legkomolyabb munkának tűnik úgy eddig. És hogy ilyenkor mi van a fejedben, amikor a közreműködőket kell kitalálnod?
Leginkább az, hogy az ötletek, amiket kitalálok, azokba kiillik a legjobban. Szóval, hogy kit tudok elképzelni rá, aki tud menni rá egy olyat, tud ráírni akár 16 sort, akár 8 sort, ami olyan lesz, amit esetleg még tőle se hallottak az emberek. Most tudom úgy, hogy a Krisztián, mármint a Krúbi, ő... Valaha énekeltem más szöveg, mert az ő szövegét én írtam amúgy, és hogy elképzeltem rá az ő hangját, és így kurvára tetszett, hogy elképzeltem a hangját rajta, és ő meg nagyon jó fej volt, mondta, hogy persze, megcsinálja, felvette, úgyhogy így lett szerintem fullos az a számá, mint hogy így van egy kerete annak a számnak. Tehát, hogy érted így a leginkább az, hogy mi ahogy dolgoztunk a Gerivel a zenéken, először nem az volt, hogy dolgoztunk rajta, és akkor erre ez a közreműködő lesz, vagy nem tudom. Hanem sokkal inkább volt az, hogy igyekeztünk ketten úgy összerakni a dolgokat, hogy azok faszák legyenek, és hogy nekem már kész voltak a szövegeim, úgy elkezdtem sakkozni azzal, hogy kit, mire tudnék a legjobban elképzelni. És akkor például érted az, hogy mondjuk a Snobban a Szendrői Csabi van, meg az Oriza van, az, hogy ő bejön és rappel, egy alapvetően egy alternatív zenekarnak a
ugye az Elefántnak a frontembere.
Ja, hogy érted, hogy aki szerintem a hip-hop közegben alapból az, hogy valaki egy alter énekes, az egy ilyen megbélyegzett dolog, hogy ú, ez a belpesti fasz, nem tudom. Közben meg van az Oriza, aki meg érted, ő egy újságíró, egy nagyon komoly értelmiségi munkát végző ember. Meg az egész kiállás egy kicsit így benne volt ez, hogy ő így rá tud játszani erre, hogy snob, és hogy például ez egy ilyen nagyon vicces hármast alkot szerintem így abban a zenében. Ja, egy kicsit az, nem tudom, így fontos volt nekem, hogy ne feltétlenül a komfortzónájukban tudjanak megmozdulni ezek az emberek.
Te sehova mozogtál ezen a lemezen, azt érzem, hogy te is, mint a direkt egy ilyen komfortzónán kívülre raktad volna magadat, legalábbis a zenékhez, amiket kaptál.
Meg hát azt így együtt találtuk ki a Gerivel. Amint, hogy inkább az van szerintem, hogy eddig, amíg egyedül csináltam a dolgaimat, addig nekem volt egy saját komfortzónám, de onnantól, hogy mi elkezdtünk együtt dolgozni, és ő is igazából csapattag lett. Ja. Tehát ez a kettőnk lemez, ez nem az én lemezem, hanem ezt én abszolút úgy kezelem, hogy ezt mi ketten csináltuk.
Akkor 6-3-6-3 az nem Gege, hanem ti kette?
Igen.
Így a végéhez érve a műsornak, és egyébként el kell mondanom, hogy tényleg hallgassatok meg a Metamatikát, mert nagyon szerintem nagyon kevés, és most nehogy elolvadjál majd a bókoktól, de hogy tényleg az van, hogy nagyon kevés az olyan magyar rap lemez, ami egyszerűen tud szövegileg és zeneileg is újabb mutatni. Még akkor is, hogyha majd egyszer írok a kritikát, és akkor látni fogod, hogy mi nem tetszett. De csak nagyon apróságok egyébként. Szóval a lényeg az, hogy hallgassatok meg a Metamatikát, mert én szerintem az baromi izgi, ahogy neked pláne most, hogy végighallgattam minden zenédet, hogy az evolúciód az hogyan történt, és hogyan ment végbe, és most éppen hol tart. De hogy ha már ennyit beszéltünk dalszövegekről, meg magyar alterről, meg ilyesmi, szerinted ki ma a három legnagyobb élő magyar dalszövegíró?
Én. Szóval van az a száma lemezben.
Igen,
csak
tudom.
Azért mondtam.
Tudom.
Tehát. Kurva nehezet kérdezel, ember, hát nem tudom.
Ki az, aki elsőre eszedbe jut?
Bércesi Robi, Bereményi. Ja, élő? Élőnek kell lennie? Akkor...
Meglátjuk.
Jó, mindegy. Bereményi, Bércesi Robi, és Lovasi.
Jó, Gege, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Remélem, hogy jól érezted magad.
Jó dumát.
Én meg köszönöm nektek, hogy végignéztétek az adást. Még egyszer mondom, hogy hallgassatok meg a Metamatikát, mert olyan hülyen, furán hangzik ki van Metamatikát. Igen, mert... És azon belül is, mondom, nekem a Negatív című szám az ilyen nagyon-nagyon idei év kedvenc magyar száma kategória, szóval tényleg csökkentek le. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, kövessetek, adjatok 5 csillagot iTunes-on, a szokásos körök. Szeretném megköszönni a Samsungnak, a Lenovo-nak és a Sennheisernek, hogy támogatták az adást. Hamarosan jövök új vendégekkel, új témákkal, új adásokkal. Köszönjük, hogy sziasztok!